civil szervezetekkel és önkormányzatokkal. Tehát így tudtuk azt a saját szerepet, így tudtak maguk a települések és az ott élő emberek a saját érdekérvényesítő képességüket fejleszteni, és képessé tenni magukat, meg a közösségeiket arra, hogy mozgolódjanak, és generáljanak jobb körülményeket lehetőség szerint maguk, illetve a közösségeik számára.
Itt, ha már a munkalehetőségekről beszélünk, így motoszkál bennem a kérdés, hogy ugye a vidéki ember azért régen eléggé a tájhoz, meg a mezőgazdasághoz kötődött, és nyilván a TS időkben ez már elvesztette úgy igazán a személyességét, vagy a tulajdoni hozzáállást. De hogy utána a rendszerváltáskor ugye csomóan visszakaptak földet, de az nem kezdett működni az a dolog, és aztán ilyen nagyobb birtoktestek, és aztán egy elképesztő birtokkoncentráció jött létre. Nem tudom, hogy Zalában is ez így van, de feltételezem, hogy igen. Tehát a fiatal kollégámnak is az egyik érvelése az volt, hogy a helyi lakosság már nem nagyon tud hozzájutni a földekhez igazából, úgyhogy ez a fajta indoka is elvész annak, hogy valaki ott éljen a tájban. De hogy igazából azt szeretném tőletek kérdezni, hogy a mezőgazdasághoz való viszony, vagy a mezőgazdasági szektorban találtatok-e valami kiútat, vagy ugye mondtátok a permakultúrát, és gondolom, hogy a permakultúra például sokkal kisebb telek méret mellett is működhet. Szóval, hogy láttok-e valamilyen európai perspektívát, hogy visszautaljunk a címre, vagy valamilyen kiútat így a földhöz való viszonyban?
Nagyon, nagyon nehéz ezt tetten érni a jelen időben, inkább csak ilyen jövőbeli kifutásokat érzékelünk. Egyrészt látjuk azt, hogy akik még a falvakban élnek, azok egész más gyakorlatot, egész más filozófiát tanultak meg az őseiktől, amely ma már a legújabb kutatások, a legújabb gazdasági, mezőgazdasági trendek, meg ökológiai trendek szerint, ezek már rég elavultak. Ugye ezek azok a megoldások, amelyek kizsigerelik ugye a földet, a szántás, a fűnyírás, a permetezés, és így tovább, amivel szemben egyébként az nevezzük most jobb hiány őslakosoknak őket, ezzel, ennek az elavultságával éppen úgy találkoznak, hogy a falvakba betelepülő fiatalok, akik ezért költöztek oda, valamilyen módon sikerült talán még 90-es években a kárpótlásban az ő szüleik, tehát ez már egy másik generáció, amelyik ilyen tudatosan próbálja védeni a föld és a mezőgazdaság és az állatvilág erőforrásait, talán kárpótlásból összerakott földeken, nem latifundiumok ezek, mert Zalában azok a nagy gazdaságok, azok nem magyar kézben vannak sajnos, jellemzően osztrák kézben vannak. Ezt ugye mindenki tudja. De hogyha ilyen magángazdaságok tudnak létezni, akkor azon létrejön az az erőforrás kímélő, földerőforrás kímélő gazdálkodás, amire az őslakosok egyelőre rácsodálkoznak, és nem is értik, hogy az új szemlélet szerint miért nem kaszálnak, miért úgy tűnik az ő számukra, mintha ezek a gazdaságok rendetlenek lennének, ugye? Miért nincs lekaszálva az egyik rész, miért van lekaszálva a másik? Nagyon nehéz ezt az edukációt ezeknek a fiataloknak véghez vinni. Mi sok ismerősünk van, vagy mondhatom, hogy barátaink is vannak, Lendvadedesen, Kerkakutason, Zalaszentlászlón fiatal emberek, kevésbé fiatal emberek, akik Budapestről költöztek, vagy máshonnan költöztek ide, és próbálják a helyi lakossággal megértetni azt, hogy ők miért gazdálkodnak másképp, mint ahogy 500 évig, mert tovább nem zsigerelhető ki a föld, egészen másképp kell hozzáállni az erőforrásokhoz, vagy a mezőgazdasági erőforrásokhoz, és ez számunkra is egy nagyon izgalmas edukációs folyamat, nem konfliktusmentes. Nagyon nehéz ezeknek a fiataloknak összesimogatni azokat a falubeli indulatokat, amik keletkeznek emiatt, mert egy egészen más kultúra, ez alatt ugye nem a színházat értem, hanem a mezőgazdasági kultúra, a falusi kultúra csap össze, egy hagyományossal és az újjal, és az az érdekes, hogy az új az, amelyik elvadultabbnak mutatja látszólag a tájat, ahhoz képest, hogy fentire nyírt füvet, meg kerítést kell építeni, és mindent eltakarítani, és akkor ott állunk a mélegelők nélkül, meg hogy miért nincsenek rovarok, miért nincsenek fecskék. Jó, nincsenek szúnyogok, de akkor cserében nincsenek fecskék se. És ezekre a fiatalokra, akik képesek voltak gyökeret verni az alai falvakban, hangsúlyozom, nincsenek egyedül, sokan vannak. Mi tanúsíthatjuk azt, hogy hány ilyen csodálatos emberrel találkoztunk. Nem szeretnék, nem tudom én, túlzóan bánni a jelzőkkel, de higgyétek el, hogy fantasztikus emberek. Rájuk vár az, hogy visszatanítsák azokat a gyakorlatokat, amelyet mondjuk az elmúlt 100 évben elfelejtett a magyar falu. És mi nagyon jó példákkal találkoztunk. Küzdenek, rohadtul küzdenek, de csodálatos példákkal találkoztunk.
Az egyesület közben, hadd kérdezem, hogy ebben a konfliktusos helyzetben tud-e párbeszédet, diskurzust teremteni ezek között a szereplők között, ami nem az indulatot hozza föl, hanem ahol valamilyen nyugodt körülmények között, amikor nem kell gyorsan egy döntést hozni, ezek érthetővé tesznek, bemutathatóak, érthetővé válnak a különböző szereplőknek. Az újaknak az, hogy miért gondolkodnak így, akik máshogy gondolkodnak a régiek közül, a régieknek pedig azért, hogy lehetséges, hogy a változást még ők is meg tudják élni, meg tudják oldani. Szóval, hogy vannak-e ilyen típusú párbeszédek vagy diskurzusok, amelyek ez az egyesülethez kötődnek, vagy bárhol másod, vagy bármilyen más keretben ott a falusi életben, Zalában?
Igen, vannak. A most záruló programunk, ami szeretnénk, ha nem zárás lenne, hanem egy másfajta nyitás, és többek között ezeket a platformokat teremtette meg. Tehát olyan párbeszédköröket sikerült kialakítani közel 6 településen, tehát így ismerkedtünk mi is meg ezekkel az új helyzetekkel, ezekkel azokkal a fiatalokkal, azokkal az emberekkel, akik valamilyen változásban, valamilyen probléma közös megoldásában gondolkodnak, de mi egy kicsit bővítettük ezt a kört, hiszen nem csak a környezeti fenntarthatóság szempontjából vannak konfliktusok, vagy vannak megoldandó problémák egy-egy közösségben, egy-egy településen, mert én még itt az előbb említett kört kibővíteném pontosan azzal, hogy igen, a fenntarthatósága, a zöld ügyek, a permakultúra, a gyümölcsészet, ugye ebben találkoztunk nagyon sok fiatallal, de nagyon sok fiatallal találkoztunk az esély témakörben is, amikor valamilyen hátránnyal, vagy fogyatékossággal élő család, vagy fogyatékossággal élő gyermek, fiatal, felnőtt, vagy annak a családja talál egy meg nem értett és kevésbé támogató környezetet arra, hogy a kistelepülési létében együttműködéseket, segítséget találjon. De a harmadik téma, ami szintén ezeket a helyzeteket igyekszik kezelni és együttműködéseket kialakítani, maga a közösségi ügyek, mik azok a közös ügyek, és vannak ilyenek, amiben ott a helybeliek rájönnek arra, hogy ez a probléma nem csak az én problémám, de probléma a gyűjtmenté, probléma a régóta ott élői, és ezekben a témákban az elmúlt időszakban nagyon sok beszélgetést szerveztünk, párbeszédköröket szerveztünk. A programunk igazándiból erről szólt, és arra kaptunk lehetőséget ebben a program keretben, hogy ezeket feltárjuk, és bízunk abban, hogy modelleket, mintákat tudunk létrehozni, és tovább gördíthetők lesznek ezek a témák, hiszen rá kell jönni a közösségeknek arra, hogy a megoldás bennük van. Ezek nem kívülről jött, és többnyire nem is pénzről szóló kérdések. Igen.
Van ebben egy tudásmegosztás, Volt olyan fókuszcsoportos beszélgetésünk, ahol iskolák, különböző zalai kis falvakban működő iskoláknak a vezetői, gyógypedagógusai jöttek össze egy beszélgetésre, és egymás jó gyakorlatait, vagy egyáltalán gyakorlatait vetették össze, vagy ismertették meg egymással. Látható volt, hogy ilyen fórum nem nagyon van, hogy elmesélhesse mondjuk egy Szentpéteruri iskolának az igazgatója, ahol a gyerekeknek a 70%-a roma származású, elmesélhesse egy baki iskolának az igazgató tantestületének, vagy az érdeklődő pedagógusainak, ahol viszont a mediációval foglalkoznak, ezt az ottani tantestület nagyon alaposan kitanulta az elmúlt években, hogy ez a két dolog például hogy jön össze, az egyik még nem ismeri ezt a mediációt, a másik már előbbre tart abban, hogy lehet a szülői és gyerek-gyerek, gyerektanár, szülő-szülő konfliktusokat, hogy lehet speciális módszerekkel kanalizálni, megoldani, és ez például egy nagyon termékeny beszélgetés volt. Itt találkoztunk olyan szülővel, aki falusi környezetben autista gyereket nevel, és elmesélte, hogy milyen értetlenséggel találkozott a saját környezetében, nyilván ez is a tudáshiányra vezethető vissza, és azok az esélyhátrányok, amik egy olyan szülőt érnek, aki falusi környezetben autista gyereket kénytelen nevelni, az egyszerűen drámai volt, hogy mennyire nem jut hozzá, hogy milyen nehezen jut hozzá a speciális képzéshez, a fejlesztéshez, és egyáltalán talál-e iskolát, amelyik befogadja az autista gyereket, mert ugye a magyar iskolák többségének az alapító okiratában nincsen benne, hogy autista gyermeket is tudnának nevelni, vagy be tudnának fogadni. Ez is egy nagyon szép történet volt, pozitív történet volt, mert végül is ez a szülő talált olyan iskolát, ahol képesek voltak arra is, hogy alapító okiratot módosítsanak, és szembe menjenek a hatóságoknak a ridegségével, és addig talpaltak, amíg ezt a történetet pozitívra nem fordították, olyannyira, hogy abból az iskolából már autista, tehát a spektrum, az autista spektrum az alacsony fokú volt, de sikerült középiskolába is eljuttatni olyan gyereket, aki egyébként kiemelkedő képességekkel rendelkezik, nyelvtanulás szintjén, egyéb más matematikai képességek, és ebbe mi eszeveszett energiát tettek bele a pedagógusok, az iskola, és partnerrel eltek, tehát addig olyan szívósak voltak, hogy partnerrel eltek, végül is partnerrel eltek a hatóságokban is.
Hát amit mondtok arról, abból arra az egyik következtetésre próbálok jutni, nem biztos, hogy helyesen, hogy ez a vidék, ahogy a zalai domb, tehát földrajzi adottságok is ezt jelentik, hogy ez nem egyedi nagy egész megyét vagy megyéket érintő megoldásokkal áll lábra és tudja saját magát igazítani, hanem nagyon is helyi megoldásokban, akár a családi adottságokról, amiről most Zsuzsa legutóbb beszéltél, akár az ottani intézményi adottságokat egyik vagy másik faluban. Szóval, hogy nagyon, nagyon helyre szabott megoldásokat érdemes keresni, és talán egy egyesület, mint amilyen a Zalai Falvakért Egyesület is, éppen egy ilyen támogató hátteret tud biztosítani, kicsit ilyesmire gondolok, és hát már beszéltünk az elején a falugondnokok szerepéről, amelyek megmaradtak, ha jól tudom, a falugondnokok, még ha más is egy picit más a ma a környezet, de tulajdonképpen az együttjövés menés is a kommunikációnak, a nyilvánosságnak egy szintere, az a kis mikrobusz, amiben együtt mennek, vagy azok az emberek, akik ezeket a falugondoki szerepeket ellátják, a közvetíteni tudhatnak elképzelésem szerint a különböző családok, ügyek, szereplők között. Szóval az egyedi és a személyre vagy helyre szabott falu részre vagy falura szabott megoldásoknak a megtalálása, amit én egy kicsit érzek ezekből, amit mondtatok. Ezt kérdezem, hogy így van-e, illetve igen, ennyit, csak ennyit kérdezem.
Így van. Igen,
Így van, egyszerűen ezek olyan, ugye messziről nézve ezek kicsi ügyek, egyéni személyes ügyek, családi ügyek, egy kis közösségnek az ügye, ugyanakkor amennyiben különböznek ezek a történetek egymástól, annyira sok hasonlóság is van köztük, és mi hitünk szerint azt gondoljuk, hogy ezek a minták, ezek a történetek másoknak is erőt és lendületet adnak arra, hogy lehet másként is, és lehet más módon is hozzányúlni, viszonyulni a dolgokhoz. A falugondokoknak ebben nagyon fontos szerepe van, hiszen mi folyamatosan együttműködünk velük,
hát sőt, nem mondtuk ezt el, de
szervezünk.
Hogy a képzésüket is tulajdonképpen többnyire ti szerveztétek, ha jól tudom, a felkészítésüket, képzésüket erre a különleges feladatra.
Pontosan így van, másrészt most is egy olyan módszertani szakmafejlesztő feladatot látunk el itt a megyében, és a, most túlzások nélkül mondom, ugye egy országos munkabizottságot is vezetek, amiben részben a fenntartókat, tehát a döntéshozókat is ráébresztjük arra, hogy ilyen helyzetek, ilyen problémák is vannak a kis településeken. Tudjuk, hogy minden településnek van ilyen helyi esélyegyenlőségi programja, ezek a HEP-ek, ezek nem csak azért, nem csak valakinek a HEP-je, hogy elkészüljön, nem csak az íróasztalnak készülnek, hanem ismerjék föl, tárják föl azokat a szükségleteket, igényeket, amiről az emberek nem beszélnek, mert nincs a homlokukra írva, viszont egy közösség kell, hogy észrevegye, hogy ki az, aki gyengéllátó, mozgásában sérült, és segítsége, támasza tud lenni a falugondok, illetve a helyi közösség, mert hogy egyébként nem jut hozzá más szolgáltatás, nem jut hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amihoz egy városban élő ember talán könnyebben és szembe jön vele. És a probléma az, azt is megtapasztaltuk, hogy léteznek szolgáltatások, mert a rendszer valamilyen módon ki van építve, de igazándiból nem tudnak az emberek róla. Tehát a nyilvánosság szerepe a közösségi ügyek témáknak egy óriási jelentős eleme volt, hogy az emberek tudjanak róla, legyenek tájékozottak, beszéljenek róla, és legyen ott az információ, a tudás a legkisebb faluban is. És ennek a hordozói leginkább a falugondokok, a helyi közösség vezetők tudnak lenni, azok az önkormányzati hivataloknak azok a maradványai, amik még megvannak, mert most már ez se nagyon van meg, illetve hát a polgármesterek, de hát a polgármesternek meg ezerféle dolga van. Tehát mindent nem lehet az önkormányzattól elvárni, itt jön be a helyi közösségnek a szerepe, azt gondolom.
Nagyon az időnk vége fele járunk már. Azt kérdezem, hogy van-e néhány olyan dolog, amit most egy összefoglaló konferencia lesz, ez egyrészt nyilván egy visszatekintés a társaságnak, azoknak, akik ebben részt vettek, vagy akik ennek a környezetében voltak, de nyilván kiutakat is megfogalmaztok, amelyek már vagy beváltak, vagy amelyek szükségletek lesznek. Szóval, hogy mi mondható el, tényleg csak egy-két percünk van talán hátra, hogy mit tud az Egyesület ebben, vagy mit szándékszik az Egyesület, aztán majd utólag kiderül, hogy mit tudott nyújtani a zalai falvaknak, és hát más, meg a más hasonló falvaknak majd.
Most a 27. konferenciánkon természetes módon visszatekintünk arra, hogy mit tettünk, de ezt igyekeztünk nagyon jól kommunikálni. Az Zalai Falvakért Egyesület honlapján ott van 6 rövid film, 5-6 perces rövid film, ami ezeket a témákat dolgozza föl. Most már ott van a honlapunkon 9 darab olyan ajánlás, ami ezekben a témákban 3-3 jó gyakorlatot, 3-3 témát említ, és ad talán mankót ahhoz, hogy ha valaki ezt a helyzetet a saját településén azt a hasonló helyzetet szeretne kezelni, akkor ezt milyen módon tegye. Tulajdonképpen ezekkel az eszközökkel, amiket mi ebben az egy év alatt a programban fölgyűjtöttünk, így próbálunk mások számára is hozzáférhetővé tenni a tudást. A konferenciánkon szeretnénk foglalkozni a vidék polgárosodásának a témájával, hiszen a Zsuzsa által röviden említett helyzet, hogy igen, van most már egy más nézőpontokat képviselő közösség, fiatalok, kevésbé fiatalok a kis településeken, akik már máshogy tekintenek az ottani életükre, másként érik a világukat, ők hogy tudnak a falu, a helyi közösség polgáraival válni, mik ennek a jellemzői, mik ennek a trendjei. Kovács Imre lesz a beszélgető partnerünk, és kitérünk, mi továbbra is a helyi közösségeket szeretnénk erős fókuszban tartani, és őket látjuk az életképes falvaknak a letéteményeseiként. Kovács Editet hívtuk meg, aki ebbe a perspektívába kérjük, hogy helyezze be, hogy látszódunk, hogy látszódhatunk, és milyen útjai lehetnek egy kis településeknek, és gondolkodjanak közösségekben. És hát a fenntarthatóság témája is szóba kerül természetesen, a túlfejlesztés vagy fenntarthatóság, hogyan lehet egyensúlyt teremteni így a vidék természeti környezete, infrastruktúra, beépítettség és együttműködés témában, ez is egy izgalmas dolog lesz. Úgyhogy magam is kíváncsian várom, és számítunk. Jó a jelentkezés, remélem, hogy leszünk egy olyan jó kis közösségben, amiből jó dolgok tudnak születni, és a jövőbeni útjainkat segítik kialakítani.
Nekem itt az jár a fejemben, és nem tudom, hogy erre van-e válasz, de lehet, hogy inkább csak költői kérdés, hogy mi van azokkal a tájegységekkel, ahol nincs egy ilyen civil szervezet. Hogy annyi mindent csináltok, és annyira fontos dolgokat, mint hogyha ez egy ilyen intézmény lenne.
És egy köztes szerep, ez az érdekes, hogy igen, több dologhoz igazodik.
Igen, a kistérség és a megye között egy ilyen köztes szint, hogy Olyan logikusnak tűnik, hogy erre szükség van, de hát belőletek nincs mindenhol. Tehát mi van azokkal a térségekkel, ahol nincs ilyen szervezet?
Most jól leverjük azokon, akik csinálják, hogy a többi helyen miért nincs.
Ez kemény kérdés. Az az igazság, hogy én úgy érzem, hogy a mai magyar valóság ezt a köztes szintet, hogy mondjam, nem igazán ismeri el. Tehát azért mi is azt a civil szervezeti létet éljük, amiben küszködünk, amiben azt is mondhatnám, hogy megtűrtek vagyunk. Tehát az a támogató környezet, azt nem kapjuk meg attól, azoktól a szintektől, amelyek ezeket a témákat támogathatnák. Most röviden így fejeztem ki magam. Aki civil létben létezni képes, ő ezt nagyon jól tudja. Persze, nagyon vannak remek, prosperáló szintek. Nekünk ez a szívügyünk, komolyan. Tehát az a fantasztikus ebben, hogy olyan jó önkéntesekre találunk, együttműködéseket tudunk kialakítani, hogy nem azt mondom, hogy a semmiből tudunk csodát csinálni, mert azért a kenyeret mi is pénzért kapjuk a boltban. Bár most fejtett többet sütünk magunk. Igen. Igen. Zsuzsa még szeretne, ha
igen, igen, csak nagyon ugye, az utolsó másodpercén.
Jól érzékelitek, hogy ez a szervezet a féle katalizátor szerepet tölt be. Tehát van az a jó kis lehetősége, hogy összesimogassa azokat a rácsodálkozásokat, vagy netántán ellentéteket, ami megjelenik egy faluba, például a betelepülők és az őslakosok között, a kaszálók és a nem kaszálók között, a diplomások és a nem diplomások között, a magányos öregnéni és a fiatal családdal odaköltöző, magasan kvalifikált családok között. Ez a katalizátor szerep ugye nem nagyon tud meglenni intézményes támogatás nélkül, vagy legalábbis az lenne az optimális. Én múlt héten ott részt vettem a Civilizáció Koalíciónak egy beszélgetésén, ahol elhangzott, hogy megdöbbentő adat volt számomra, hogy az 1%-os ECI-ját még mindig közel 40%-nyi adózó nem címkézi meg. Hogy ebben még óriási erőforrás lenne, hogyha erre okosan tudnánk rámutatni. Az Zalai Falvakért Egyesület ugye minden platformon felhívja a figyelmet, hogy támogatható, és be tudja fogadni az 1%-ot. De ugye ez a jó jogintézmény, az 1% felajánlása már nagyon régóta létezik Magyarországon, de még nem fordult igazán termőre, a lakosság majdnem fele nem él vele, és óriási pénzeket hagyunk ott az államnál, amelyiknek nem okoz gondot ennek az elköltése.
Hadd zárjam azzal, mert az idő, én vagyok az idő felelős most, hogy mindenképpen jó lenne visszatérni egyrészt, hogy mi mindent sikerült elérni, másrészt, hogy hogy lehetne erőt adni azoknak, akik ezt csináljátok, hogy milyen fontos, hogy mintaként mások is láthatnak ilyet, hogyha akarnak, akkor neki lehet indulni, ahogy Matyi itt fogalmaztál, hogy mindenhol kellene, hogy ilyen legyen. Szóval, hogy igazából a saját mintafel, a legtöbbet azt tudja tenni most ez ügyben, már az országos ügyben szerintem az Alai Falvakért Egyesület, hogy bemutatja, amit csinál, és ha valakit ez a dolog érdekel, akkor egészen biztos, hogy támogató vagy segítő szerepre, vagy fogadtatásra talál a körülben. Köszönöm szépen, tényleg az időnk itt közben lejárt. Az elmúlt közel egy órában Szeder Kumer Mária és Horváth Zsuzsa voltak a vendégeink. Sajn Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk a házigazdák. Maradjanak velünk a hallgatók is, meg ti is majd minél többször. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
Mi is köszönjük. Sziasztok!
Korábbi adásunk ismétlését hallották.